أعذر السلامة مستوى تسليم الحز صلاة دورة سيبة تسودي إيش مالك تيادة إيش مالا ما تهيزة تبات إيش مالا ما تبروبلي مايدة إيش مالا ما صمي من تبان نواجي إيش مالا من دان لي بيشدات سيبة من دان تشات أتا بستن بعد نكدو يبوت أما يجو يبو نكد نكد أبو بلا كاليب ند أليا كي تورتو أبانا هيدبنا بدن آت إيش نوات خيال Ne adj fel, mert úton vagy, ezen az úton be fogsz lépni arra a helyre, amit én már neked adtam, ami a tiéd. Emelj fel a szemeidet, rám nézzél, ne a láthatókra, ne a körülményekre. Emelj fel a szemeidet, emelj fel az elmédet, a látásodat én hozzám. Az idefelvalókkal törődjél, ne a földiekkel. És meg fogod látni a szemeiddel, a fizikai szemeiddel, az én áldásaimat a te életedben. A családod életében, a szolgálatodban. Mert ez az Úr szolgáinak az öröksége. Kedvem lelem benned, örvendezek te benned, ahogy te sok gyümölcsöt teremsz az én dicsőségemre. Halleluja! Minden áldás, az dicsőségem Istenünkkel. Kérlek benneteket, hogy kövessetek engem ebben a megvallásban, amit most elmondok előre. Jó, nyugodtan csukd be a szemed, mert így messzebbre tudsz látni, és mondd a szíved teljességéből azt, amit én most mondok előre. Az vagyok, amit a Biblia mond rólam. Meg tudom tenni azt, amit mond, hogy megtegyem. A mai napon befogadom, amit hallok. A szívem kész rá, az elmém tiszta, és meg fogok változni az ige szerint. Köszönöm Jézus a hatalmat a te nevednek a használatára. Amit ezzel a hatalommal megkötök a földön, a mennyben is kötve lészem. Amit megoldok a földön, a mennyben is oldva lészem. Ezért a názáreti Úr Jézus nevében megkötöm a fejedelmségeket, a hatalmasságokat, ez éles sötétségének világbíróit, megkötöm és levetem a gonoszság szellemeit, amelyek a magasságban vannak. Ártalmatlanná és hatástalanná teszem őket, a saját magam, a családom, a szolgálatom, és az egyház minden tagja ellen, Jézus nevében. Ezzel a hittel eloldozom a szellem munkáit, és nem hátráltatom őt. Elváró hittel állok itt, a Jézus nevében. Amen. Amen. Dicsőség Istennek. Halleluja. Mai napon egy olyan dologról lesz szó, amit én a szívemben hordozok már sok-sok-sok év óta, és nagyon sokat prédikálok erről a dologról mindenfelé, amelyre járok bele ki, leginkább otthon. Tehát a szektári gyülekezetben, ahol én a pásztori hivatalban állok. Ez a tanítás nem másról szól, mint arról, hogy a szemeimmel látom azt a fizikai szemeimmel, hogy keresztények vannak nagyon sokan, akik úton vannak a Krisztusban kapott teljesség felé, és úton vannak afelé, hogy azt az örökséget, amit kaptak és elnyertek a Krisztusban, azt birtokba vegyék. És ez ennek én örvendezek, és egy pásztornak a szíve, pásztornak a szolgálata erről szól, hogy azért prédikál, hogy ezt valóban lássa a gyülekezet tagjainak az életében. Ugyanakkor az igazsághoz hozzá tartozik az, és a teljességhez, hogy nagyon sok keresztényt látok, aki már sok-sok év óta gyülekezetbe jár, hűségesen, kitartóan, és szereti Istent, és a közelében nincs annak a teljességnek, amiben járhatna keresztényként, közelében nincs azoknak a jogoknak, a kiváltságoknak a birtokba vételében, amiben járhatna, mint keresztény. És akadályoztatva van, pedig szereti Istent, pedig hűséges volt van minden vasárnap a gyülekezetben, szeretetben neveli a gyermekeit, adakozó életet él, fizető, és mégsem látszik az életében a fizikai értelmemet változás. Azokhoz a keresztényekhez beszélek a mai napon leginkább, akik sok-sok éve az Úrban vannak, sok-sok éve keresztényként élik az életüket, elkötelezték magukat, de ott van bennük a kérdés, hogy miért nem érkeztem még meg arra a helyre, amit a Biblia tényként közöl, hogy az már az enyém. Nagyon sok oka lehet annak, hogy az emberek miért élnek a pusztaságban, hogy az emberek miért élnek a szárazságban, kemény helyen, és hogy miért nem működik a hitük. Ezeknek a keresztényeknek van Isten hitük. Hiszik azt, hogy Isten létezik, hiszik azt, hogy Isten szereti őket, és azt is mondhatnám, hogy kijelentésben van nekik meg a megértésük arról, hogy Isten szereti őket, és szeretné azt, hogy ők teljességben éljenek. A teljesség az nem azt jelenti, hogy minden szükségedben van töltve. Nem arra a teljességről beszélek, amikor minden számlát ki tudod fizetni. Nem arra a teljességről, amikor minden két hónapban meggyógyulsz valami bajodból. Hanem arra a teljességről beszélek, amit Isten szeretne a te életedben, hogy neked több legyen, mint amennyivel kifizeted a számláidat. Hogy neked szent egészséged legyen, túláradóan, hogy neked akkora békességed legyen, ami körbevesz téged, és ami benned van, hogy abból tudja adni másoknak. Mert a mi Istenünk El Shaddai, aki több, mint elegendő. Az ő akarata az, hogy te ne a szükségeidnek a betöltésének a szintjén éljél, hanem a felett. A fejed túlcsordulóan, túláradóan. Ő azt akarja, kívánja és szeretné, hogy mikor ölti a te poharadat tele, az túl áradjon, túl folyjon, hogy neked kelljen venni még egy poharat, hogy abba is elférjen Istennek a teljessége és áldása. Sokan félig üres vagy félig teli pohárral élik az életüket, és örvendeznek és hálát adnak Istennek, hogy ki tudják fizetni a számláikat, és tudnak dolgozni, és hogy van munkahelyük, és örvendeznek ebben. És ez egy jó dolog, és legyél hálás, és legyél elégedett mindig abban, amiben vagy. De a teljesség Istentől az egy másik dimenzió. Isten akarja és szeretné, hogy te eljuss erre a teljességre. Mert az a hely, ahol a szükségeid be vannak töltve, az még a pusztaság a te életedben. Az még nem az ígéret földje, az még nem a Kánaán. Amikor Izrael fiai Egyiptomban voltak, rabszolgasorsban, akkor nem volt tulajdonuk. Annyi tulajdonuk volt, amit megettek. Még a ház, a viskó, amiben éltek, és a ruha, ami rajtuk volt, az sem a sajátjuk volt, hanem a fáraóé. És rabszolgasorban éltek, és fizetés nélkül dolgoztak, éppen azért, hogy életben legyenek. Ez a szolgaságnak a helye. Isten az ő ígérete alapján kivezette a zsidókat Egyiptomból, elvezette őket a Kánaánnak a földjére. És tudod, ez az út a pusztaságon keresztül vezetett. És ez a pusztaság, ez egy olyan hely az életünkben, ahol mindannyiunknak át kell menni. És Isten nem belevezett téged a pusztaságba, hanem átvezett téged a pusztaságon. És az emberek ezt nem értik. És félnek ettől, és utálják azt a helyzetet, azt az életet, amiben benne vannak, pedig nem utálni kellene, hanem megértést kellene kapjanak arról, hogy az az állapot, amiben vannak, ez egy múlandó dolog, és azon gyorsan keresztül kell menni. Miért? Mert azon a helyen, amit te olyan pusztaságnak és szárazságnak érzel, azon a helyen te megtanulhatsz valamit. És nagyon szeretném, hogyha ezt nem értenéd félre ma, és világos képed lenne arról, hogy miről beszélek, Isten nem vezet bele téged a problémákba. Isten nem vezet téged bele a bajokba. Isten nem vezet téged bele a kísértésekbe, mert ő nem kísért. Isten átvezet téged ezeken. De az út Egyiptomból Kánaára a pusztaságon keresztül vezet. Ráadásul az 5 Mózes első fejezetében azt mondja maga Isten az igében, hogy ez az út a zsidók számára 11 napig tartott volna. 11 napig. Tehát nem egy hosszú idő, amíg átmész egyik helyről a másikra. Egy rövid idő, amely helyen megtanulhatsz valamit. Ennek ellenére A zsidók 40 évet töltöttek a pusztaságban. 40 évet. Miért? Az ellenségeik miatt? Hogy Isten tartotta őket a pusztaságban? Nem. Saját maguk miatt. A saját berögzött pusztaságbeli gondolkozásuk miatt. És ha benned van egy kérdés, hogy te miért vagy ilyen régóta száraz, kietlen, puszta helyen, akkor ma választ kapsz erre, és ma ez megtörik feletted. Mert a gondolkozásmódod, a mentalitásod, az a rendszer, amiben gondolkozol, azt tart téged ott azon a helyen, amelyen neked gyorsan keresztül kellene menned. Úgyhogy amit neked tenned kell a mai napon, ha megnyitod a szívedet, és elfogadod Isten igéjét, és befogadod azt, és megváltozol ez alapján. Mert a mai nap arról szól, hogy neked az elmédben, a gondolkozásmódodban meg kell változnod. Nem csupán az első egy évben a keresztény életedben, nagyon sokat változtunk mindannyian az első egy évben. Mint hogy egy picin gyermek, mikor megszületik az édesanyjától, a legnagyobb változás fizikai értelemben, az ő testében, az első egy évében van. Így van? Így van. De utána folyamatosan növekszik. Folyamatosan növekszik. Te is keresztényként, mint csecsemő az első egy évben lehet, hogy nagyon, nagyon látványos a fejlődés és a változás az életedben. De ez nem áll meg egy év után, és két év után sem, és három év után sem, és 10 év után sem, mert folyamatosan növekedned kell. Miért? Hogy olyan pozícióba kerüljél Isten előtt, amikor ő rá tud bízni dolgokat. Amikor te felnövekedett vagy, amikor te érett vagy, amikor te tudod kezelni azt a gazdagságot, amit kapsz Istentől. Sok keresztény éli a keresztény életét úgy, hogy hisz Istenben, szereti Istent, gyülekezetbe jár, és még adakozik is, és tizedfizető is, de nincs erről látása. A gondolkodásának a rendszere nem változott meg ezzel kapcsolatban, és azt gondolják, hogy minden jól van úgy, ahogy van, és majd várjuk Istentől, hogy ő majd bevisz minket az ígéret földjére. Valamikor majd eljön ez az életemben. De az a helyzet, hogy a Kolossze 1.13 azt mondja, hogy ő téged kiemelt Egyiptomból, és már behelyezett az ígéret földjére. Te már ott vagy azon a helyen. És ha nem ez alapján gondolkozol, akkor te akadályozhatva vagy abban, hogy ez a teljesség eljusson hozzád. Az elméd, de folyamatosan hozzá kell igazítanod Isten igéjéhez, és folyamatosan az elménket, az igét, az igényket tartanod az elmédet. Ez folyamatos dolog. Nem állhatsz ebben meg egy év után, 5 év után, 10 év után. És ami miatt sokan pusztaságban élnek hosszú-hosszú éveken keresztül, az pontosan emiatt van, hogy az elméjükben nem szánták oda magukat arra, hogy úgy gondolkozzanak, ahogy Isten gondolkozik. Van neked egy örökséged, és a római levélben 8. fejezetben, 16-17-es versben erről az örökségről olvasunk. Ma így hangzik, hogy ez a szellem bizonságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Amen. Hiszem, hogy mindenkinek világos képe lesz arról, hogy miről beszélek ma, és mindenki megérti ezt. A Galata levélben van egy gyönyörű igesor, ami ugyanerről az örökségről szól, és arról, hogy hogyan lehet ide eljutni. A Galata levél 3. fejezet 29-es versét olvasom, folyamatában a 4-es fejezet 7-es verséig. Ugye tudjuk, hogy ez nem igényként lett megírva, hanem egy folyamatos levélként. Emberek osztották ezt így föl, de ezt így egyben kell nekünk olvasnunk. Tehát a Galata 3.29-től olvasom a következő fejezet 7-es versig folyamatosan. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és örökösök az ígéret szerint. Mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek. Hanem gyámok és gondviselők alatt van az atyától rendelt ideig. Azonképpen mi is, mikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vettetve szolgaként. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett. Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerhessük a fiúságot, mivel hogy pedig fiak vagytok, Isten kibocsátotta az ő fiának szellemét, aki szíveitekbe, aki ezt kiáltja, abbá atya. Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, Istennek örököse is, Krisztus által. Halleluja! Kiálts egy nagy halleluját erre! Javaslom neked, tanácsolom, mint pásztor, mint prédikátor, hogy ezeket az igéket otthon írd ki magadnak, vagy a Bibliádat mindig itt nyisd ki, és rendszeresen ezeken elmélkedj. Mert itt arról az örökségről van szó, amit Isten már neked adott Krisztusban. Nem arról, amit majd meg fogsz kapni valamikor, hanem az, ami már a tiéd most. És ha megfigyeled itt az igéket, akkor láthatod azt, hogy az örökség egy pici kis gyermek számára hiába áll a rendelkezésre, nem tudja birtokba venni. És gondolj egy picit bele abba, hogy neked bizonyára vannak gyermekeid, akik a te örököseid. Minden, ami a tiéd, az az övé is. Így van. Nem tartod vissza tőle. Mégsem bízod rájuk azt, ami a tiéd, mert még kicsik. Mert még nem tudnák azt kezelni. Vagy te hat éves gyermekednek odaadod az autódat, hogy tessék, kisfiam, menj az óviba, vagy az iskolába, autóval. Jaj, te milyen szőrös szívű szörnyetek, hogy nem adod oda az autót a gyereknek. Hogy lehet, hogy viselkedsz így a gyerekkel? Persze, hogy nem adod oda, mert nem tudja még azt kezelni. És a lakás sem bízod rá egy 3 éves gyermekre, így van? Nem adod neki, hogy a kulcsot, hogy azt csinálsz, amit akarsz benne. Jöhetnek az obistársak bulizni. Miért nem? Mert még kiskorú. Fel kell fedeznünk azt, hogy az örökségünknek a birtokba vételéhez, hogy a teljességhez eljussunk, hogy azt valóban megtapasztaljuk, ahhoz fel kell növekednünk. Ahhoz fel kell növekednünk. Nincs más út. Fel kell növekedned. A pusztaságon, ahogy keresztül mész az életedben, úgy érzed, hogy tényleg száraz helyen vagy, az az a hely, ahol megtanulhatod azt, hogy hogyan kell felnövekedni. Ha nem mész át nehéz helyzeteken, soha nem fog megerősödni a hited. Ezért mondja Jakab apostol, hogy teljes örömnek tartsátok. Atyám fiai, ők a különféle kísértésekbe estek. Tudván, tehát tudjad, hogy a hited megpróbáltatása az kitartást, türelmet szerez neked. És sokan ezt így ellenkezve ellenállnak ennek, hogy nem, ezt nem akarom, nem akarom. Nem is kell akarnod abban benne lenni, hanem azt kell akarod, hogy azon átmenjél nagy gyorsasággal. Hogyan tudsz átmenni? Nem úgy, hogy a zsidók a pusztaságban, hanem egy megfelelő gondolkozásmóddal, egy megfelelő mentalitással, Istenre tekintve, úgy, hogy a hited működik, és a hitednek cselekvő dinamikus ereje van. Így tudsz keresztül menni. Na de hogyan? De hogyan, és mikor, és meddig tart? Erről szól az a mai alkalom. A hited abba az irányba fordul, amely irányba a gondolataid. És sok-sok ember a gondolatainak a rabságában él. És azért nem működik a hite, mert helytelen dolgokon gondolkozik. És nem arról beszélek, hogy van 1, 2, 3 rossz gondolatod, hanem maga a rendszer, ami alapján gondolkozol, az téves. A hited abba az irányba fog fordulni, amely irányba a gondolataid állnak. Hogyha balra tekintesz, akkor a hited is balra fordul. Ha jobbra, akkor jobbra. Ha hátra tekintesz, akkor a hited is hátra fog fordulni. Mert a helytelen a gondolkozásmódod, akkor helytelenek lesznek a szavaid. Ha pedig helytelenek a szavaid, helytelenek lesznek a cselekedeteid, és a hited is. Ezért a gondolataidat kell az igével összhangba hozni, hogy a hited is az igével összhangba álljon, és valóban működjön. Hogy a hited tiszta legyen, és ne legyen beszennyezve kétségekkel, hitetlenséggel, és mindenféle olyan dologgal, amely téged hátráltat, és ott tart azon a helyen, ahol te nem akarsz lenni. Isten sem akarja, hogy te abban a helyzetben legyél, hogy egyik hónapra a másikra éppen, hogy csak ki tud fizetni a számláidat. Isten nem örvendezik abban, hogy te nem tudsz venni karácsonyra a gyermekeidnek egy normális ajándékot. Isten abban örvendezik, és abban dicsőíti meg magát, hogy az ő teljességében tudsz járni, hogy ő abban lát téged, hogy te abban vagy. Jézus mondta maga, abban dicsőítettek meg az én atyámat, hogy sok gyümölcsöt teremtek. Ebben örvendezik Isten. Lehet, hogy neked is sok mindenben belőződtek a gondolat mintáid, és a gondolkozás sablonjaid, amit megkötöznek, és nem engednek téged tovább lépni. Ahogy egy számítógépes vírus le tudja fagyasztani a számítógépeket, ugyanúgy tud egy hiedelem, egy téves gondolat, egy téves gondolkozásmód lefagyasztani téged a gondolataidban és a hitedben. Pontosan ugyanúgy működik ez. És sokan emiatt immunisak lettek, az ellenállók minden igei tanításra. Hiába hallgatják az igét hosszú éveken keresztül, ha a gondolataikat nem újítják meg, ha nem újítod meg a gondolkozásmódodat, akármilyen felkent prédikátor, akármilyen kenet teljesen prédikál, akármilyen jó az üzenet, ha te szíved kemény a gondolkozásmódod miatt, nem lesz változás. Bejössz ide, és örvendezel, és könnyeket hullatsz Isten előtt, és szereted őt, aztán kimész azon az ajtón, és nem változik meg semmi az életedben. Miért? Mert ha itt nem változol meg a gondolataidban, magában a rendszerben, ami alapján gondolkozol, akkor a hited sem fog a megfelelő irányba állni, és így nem lesz gyümölcsöző. Örvendezel, ugye, hogy ezt ma hallod? Mi van a figyelmed egész héten? Amire figyelsz, azt fogod megkapni. És ez fordítva is igaz. Amire figyelsz egész héten, azt fogod megkapni. Fordítva is igaz, amire nem figyelsz egész héten, az nem lesz képes uralni téged. Ha nem figyelsz a félelme teljes iradásokra, ha nem figyelsz a betegséget szóró szomszédodra, ha nem figyelsz a hitetlenséget szóló harmadik szomszédra, akkor ez nem fog téged uralni. Amilyen irányban vannak a gondolataid, a figyelmed, afelé érzékeny leszel. Amifelé pedig nem tekintesz, afelé megkeményedsz. És sokan nem tekintenek az igére, ezért az ige felé megkeményednek. Inkább figyelnek a híradásokra, a gazdasági jelentésekre, arra, hogy egy politikus, másik politikus mit mond, arra, hogy mit mond anyu, meg mit mond apu, meg mit mond a tanárnő, erre figyelnek inkább, ahelyett, hogy Isten igéjére figyelnének. Ha a világ dolgaira figyelsz, akkor afelé érzékeny leszel, és azt be fogod fogadni, és Isten igéje pedig nem lesz a számodra érthető, mert afelé megkeményedsz. Fordítva ugyanígy működik ez. Ha nem figyelsz a világ dolgaira, hanem Isten igéjére figyelsz, akkor a világ dolgai felé fogsz megkeményedni. És nem fog érdekelni akármilyen, semmilyen rossz jelentés, semmilyen gonosz félelme teljes iradás. Mert megkeményedsz felé, és te lágy vagy, és érzékeny vagy Isten dolgai felé. Minden kereszténynek vannak az életében olyan területek, ahol kemény Isten dolgai felé. Mindannyiunknak. Pedig lágynak kellene lennünk életünk minden területén Isten dolgai felé. De a gondolkozás módunk, az a rendszer, amiben gondolkozunk, az a reakció, amiben reagálunk bizonyos hatásokra, amik minket érnek, ez meghatározza azt, hogy mi lesz a végkimenetel. Nagyon nagy mértékben meghatározza azt, hogy te milyen irányba fogsz eljutni. Az a reakció, amit te mutatsz magadból afelé a megpróbáltatás felé. És nehogy azt gondold, hogy az élet az habostorta. Ugye klasszikus idézve mondhatom, az élet nem habostorta. És nem fenékig tejfel. És azt gondolod, hogy a pásztor miről beszélsz? Hát a keresztény élet szép. Valóban szép, így van. Keresztény élet gyönyörű. Én bizonságot teszek erről. Halleluja. Ugyanakkor Jézus azt mondta, hogy az élet vihara el fog téged érni. Ezt maga Jézus mondta. Nem mondta azt, hogy a vihar nem fog téged megpróbálni. Sőt, azt mondta, hogy te készülj fel. És ha te a kősziklára építetted a házadat, akkor te meg fogsz állni ebben a viharban. Ha pedig nem a kősziklára építetted a házadat, akkor pedig össze fogsz omlani. Vagy nagy lesz a romlásod. És a megpróbáltatás, tehát ez a vihar, ez eléri a hívőt is, meg eléri a hitetlent is. Eléri a fiatal keresztényt is, meg eléri az érett keresztényt is. Eléri azokat is, akik eltévesztettek valamit, elrontottak valamit, és eléri azokat is, akik mindent helyesen tesznek. Hát a vihar nem válogat. Mi a különbség? A különbség abban van, hogy te hogyan reagálsz arra. Ha felnövekedtél, ha alapot vettél Isten igéjéből, akkor állítom neked azt, bizonyítom neked azt, hogy sok viharról tudomást se veszel, mert fel se tűnik, hogy te megpróbáltatás alatt vagy. Mert lepörögnek ezek rólad. Ha pedig picike vagy csecsemő, akkor minden apró kis megjegyzés, amit esetleg más mond feléd, egy hatalmas nagy megterhelésnek bizonyul benned. Nagyon sok problémád, úgy is mondhatnám, a legtöbb problémád azáltal megszűnne, ha felnövekednél szellemben. A legtöbb csak ezáltal megszűnne. Ha erős lennél szellemben, akkor nem érdekelne az, hogy ki mit mond rólad. Nem érdekelne az, hogy mit mondanak a híradásokban. És nem érdekelne a devizárfolyam sem különösebben. Hanem amikor meghallod ezt, te hatalmat veszel felette, és örvendezel Istenben, hogy ő a gazdag Isten, aki betölti a szükségeidet. Mert erős vagy. És tudod azt, hogy kire kell tekintened. Hogy ő rá nézel, nem pedig a világ dolgaira. És ő azt ígérte, hogy betölti minden szükségedet, feljebb, hogy nem mint kérnéd, vagy elgondolnád, akkor ez így van. És meg se fordul a fejedben a gondolat, hogy te kétségbe essél. Meg se fordul benned a gondolat, hogy te elkeseredjél. Nem gondolkozol azon, hogy mi lesz akkor, ha ez történik, és mi lesz akkor, ha az a dolog nem történik meg. Mert hitben állsz azon a helyen, ahol szilárd vagy, azon a helyen, ahol békességben vagy, és nem keresed már a hitet, hogy hol van az, hogyan lehetne hitbe kerülni, hanem ott vagy azon a helyen, ami békességnek a helye, ami a nyugodalomnak a helye, az ígéret földjének a helye. Isten téged oda betett. Abban az állapotban vagy Isten előtt, mint amilyen állapotban volt Ádám a bűnbeesés előtt. És Ádámnak mit kellett tennie az élelemért? A szükségeiért? Mit kellett neki tennie? Kinyújtani a kezét, és szakasztani a fáról. Bármelyikről lehetett volna, és evett is. Egyről nem kellett volna, hogy ismerjük a történetet. Arról nem kellett volna. Ott volt az ellátás előtte. A te ellátásod is itt van előtted. Fel tudod emelni a gondolataidat ide? Csak akkor fogsz benne hinni. Addig nem. Ha van egy látásod erről, ha van egy kialakult kép benned erről, hogy Isten egy gazdag Isten, és téged már megáldott, és belehelyezett az Éden kertjének közepébe, ott vagy. Mi az, aki nem tudsz nyúlni a gyümölcsért? A hited által. A hited pedig melyik irányba fog kinyúlni? Amely irányba gondolataid állnak. Kezded érteni, hogy mennyire nagyon fontos, hogy az elménket megújítsuk az ige alapján? Nagyon-nagyon fontos. Ha az elméd képes valamit befogadni, akkor képes vagy azt megtenni. Ha nincs látásod valamiről, akkor nincs benne hited sem. Saját magad le tudod ellenőrizni, hogy van-e hited valamiben. Ha izgatott vagy, ha van egy látásod, van egy kialakult képed arról a dologról, amiben hiszel, akkor élő benned a hit, akkor kitartásban kell álljál. Ha nincs látásod erről, akkor nincs benne hited sem. Emeld fel a látásodat nyugodtan, hogy neked több pénzed van, mint amire szükséged van. Hogy tudja támogatni azokat, akik még a hitben gyengék, akik még szellemben gyengék, akik még nincsenek azon a helyen, amely a teljességnek a helye. És ne legyél önző, azt gondolván, azt mondván, hogy nekem elég, amennyim van. Én nem vagyok nagyra vágyó. Én nem akarok többet. Ez egy nagyon-nagyon önző gondolkozásmód. Ha így gondolkozol, nem is leszel soha azon a helyen, ami a teljességnek a helye, ami a túláradásnak a helye. A gondolataid egy falként vannak előtted, amiben a hited beleütközik. Addig tudsz elmenni, ameddig a gondolataid elengednek téged. Addig tudsz elmenni, amíg a szavaid elengednek téged. Nem tudsz tovább menni. Csak addig. Ezért terjeszd ki a gondolataidat széles irányba. Minden felé. És a sátorodnak a helyét. Halleluja. Sok keresztény pontosan ez miatt nem érte el igazi áttörést. Az életükben pedig szeretik Istent. Hűségesek Istenhez. Imádják őt. Ha birtokba akarod venni mindazt az örökséget, amit Jézus megszerzett neked, akkor azzá kell válnod, amire Isten szereti, hogy váljál. Sokan szeretnék ezt az örökséget, és sokan szétteszik a karjukat, hogy én kész vagyok arra, hogy ez jöhet hozzám, de nem akarnak megváltozni. Azaz nem akarnak felnövekedni. Azaz mindent ugyanúgy akarnak tenni, mindenről ugyanúgy akarnak gondolkozni, mindenről ugyanúgy akarnak beszélni, mindahogy idáig, és közben elvárásuk van, hogy mikor áld már meg engem Isten? Mikor leszek már teljességben? Istennek nagyszerű elhívása van az életed felett. Gyönyörű tervek, célok, ami csak a tiéd. Istennek egyedi teremtménye van. Nincs senki, aki hozzáfogható. Ugye ismerjük a példákat, amik ilyenkor el lehet mondani, nincs senkinek olyan új lenyomata, mint neked. Nincsen senkinek olyan szemmel retinája, mint neked. Nincsen senkinek olyan DNS-e, mint neked. Soha nem is volt, és nem is lesz. A sok milliárdi ember közül Isten ilyen egyedinek teremtett. És megvan az Istentől elrendelt teljesség neked, ami csak a tiéd, ami soha nem lesz az enyém. Ugyanakkor az a teljesség, ami az enyém, az soha nem lesz a tiéd. Mert az én helyem az enyém, a tiéd meg a tiéd. Neked arra kell törekedned, amit Isten neked tervezett, amit Isten neked adott, ahol Isten téged akar belehelyezni. Ha ezt megérted, akkor soha nem leszel irigy a másikra. Soha nem leszel irigy arra, hogy új autóval jár, és vastag aranynyakánc van a nyakában, és szép öltöny van rajta, és van 3 lakása, meg 4, és jól menő vállalkozása. Nem leszel irigy rá, mert tudod, hogy Istentől megvan a te számodra elrendelt teljesség is. Neked ebbe kell belekerülnöd. Sokan az igét megismerték, gyülekezetbe járnak, még szolgálatba is álltak, de rendszer, amiben gondolkoznak, nem a szellem gondolata, hanem a test gondolata bennük. Az Ézsaiás proféta könyvében az 55. fejezetre lapozzunk. A 8-as, 9-es verset szeretném olvasni, amit bizonyára mindenki ismer. Így hangzik, mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útjaitok az én útjaim, így szól az Úr, mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Halleluja! Én hosszú évekig azt gondoltam, hogy hát Isten gondolatai valahol ott fönt vannak messze, elérhetetlen távolságban, én még itt vagyok a földön, és hát a kettő nem ugyanaz. De ez az ige nem arról szól, hogy nagy közbevetés van közöttünk, hanem az ige arról szól, hogy ez nem elérhetetlen, kifűkészhetetlen gondolkozásmód, hogy Isten gondolkozik, hanem szellemi, amihez nekünk fel kell emelnünk a mi gondolatainkat. A te gondolkozásmódodat föl kell emelned Isten szintjére. Fel kell emelned a gondolkozásmódodat Isten szintjére, úgy is mondhatnám egyszerűbben, úgy kell gondolkozni, mint egy Isten gondolkozik. Megy ez egyik napról a másikra? Megy ez egyik évről a másikra? Ezt meg kell tanulni. Egy picin gyermek, 1-2-3 éves pont ugyanúgy gondolkozik, mint a szülei. Ugye, hogy nem? Fel kell növekednie, meg kell erősödnie, és sokat kell tanulnia. Amen! És nem egy-két gondolatról van szó itt, hanem egy gondolkozás rendszerről, egy mentalitásról. És jó, ha tudod, hogy vannak időnként helyzetek, amikor bizony keresztül mész nehéz helyzeteken, miközben növekszel. És ez nem feltétlenül rossz dolog az életedben, a te számodra, hanem lehet ez egy jó dolog is, ha te egy jó dolgot hozol ki belőle. A helyes a hozzáállásod, helyes ez a gondolkozás rendszered, helyes a mentalitás, amiben élsz, akkor ez egy nagyon pozitív, jó dolgot hozhat elő belőled. Mit is? Az, hogy téged éretté és felnőtté tesz. A pusztaság nem az a hely, amit utálni kell, hanem az, amin gyorsan keresztül kell menni. És csak rajtad áll. Hallod ezt? Csak rajtad áll, hogy mennyi időt töltesz el ezen a helyen. Csak tőled függ. Nem Istenem. 11 nap a pusztában az nem olyan hosszú idő. 11 nap. Ha rendelsz egy kávét a kávézóban, és 11 nap után hozzák ki, az egy hosszú idő. De az életednek a folyását tekintve élsz 70-80-100 évet, ahhoz képest 11 nap egy jelentéktelen pici idő. Mégis elegendő arra, hogy te megtanuljad valamit. Talán te is feltetted már a kérdést magadnak, hogy miért tart olyan sokáig, hogy birtokba vegyük azt, ami miénk Krisztusban. Sok buktató lehet, de legtöbbször nem az ismeretnek a hiánya, tehát nem a hit nélküliség az akadály, hanem az, hogy nem tudjuk azt az ismeretet, ami nekünk van, jól, helyesen működtetni. Van úgy, hogy az embernek van hite és kijelentése, és az mégsem működik. Van olyan, ír erről a Biblia, nem is egy helyen. Lehet neked kijelentésed, annyi él abból, amennyit megcselekszel. Semmivel sem több. Ír az 1 Korintus 13 arról, hogy hegyeket mozgató hited lehet. Hogyan lehet valakinek hegyeket mozgató hite? Úgyhogy csak a fejében hisz. Nem, ugye a szívében hisz. Mégis azt írja az ige, ha nem jársz szeretetben, akkor az semmit nem ér. Semmit nem ér. Nem kell mindent az ördögre fogni. Az a helyzet, hogy az ördög le van győzve. Szóval, amit akarsz üzenni az ördögnek, szoktam mondani, írd rá a cipődnek a talpára. És dobbancs kettőt, hogy ott elolvashatod. Ez a gondolkozásmód kell legyen benned. Ez a hatalmi hely, ahova téged Isten elhelyezett. Az áldásoknak az akadálya is sokszor mi magunk vagyok. Magunk vagyunk. A zsidók nem az ellenségeik miatt voltak 40 évet a pusztában, hanem saját maguk miatt. Hát a gondolkozás módjuk az berögzött a pusztában. Egy pusztaság beli mentalitásuk volt, és ezt tartotta kinn őket. Az ember nagyon fontos. Ha azt szeretnéd, hogy az élet egy jó irányba menjen, akkor jó, helyesen kell gondolkoznod. De mit jelent ez? Azt jelenti, hogy úgy kell gondolkoznod, mint egy Isten gondolkozik. A példabeszédek 23.7 azt mondja, hogy mert amiként az ember gondolkodik magában, olyan is valójában. Egy másik fordítás azt mondja, hogy amint az ember gondolkodik saját magáról, ő az maga. Tehát amiképpen te gondolkozol saját magadról, hogy ki vagy te, hol vagy te, milyen vagy te valójából. Nem olyan, ahogy a másik mond téged, vagy a másik lefesti neked. Ahogy te gondolkozol saját magadról, olyan vagy te valójában. Az vagy te. Lehet, hogy elkeseredtél amiatt, amiben vagy, de én ma bátorítalak téged, hogy ne csüggedj el. Mert Isten türelmes veled. Ő mindent tud a kezdettől a végig, és ő kész dolgozni veled, és rajtad, amíg te is kész vagy, és hajlandó vagy erre. Ha van benned készség arra, és hajlandóság, hogy tizen sok év után is megváltoztasd dolgokat a fejedben, Isten is kész rá. Semmi és senki nem állhat te és az áldásod közé, ha te Isten szíve szerint teszed, amit teszel. Nincs akadály. A sátán nem akadály. Tudod, Isten munkáját a sátán nem tudja leállítani. Ez egy hazugság. Hogyan tudná sátán leállítani Isten munkáját? Sehogy, le van győzve. Miért gondolkoznak arra az emberek, hogy az ördög így, az ördög úgy, a sátán így keresztbe tesz nekem, a sátán úgy keresztbe tesz nekem. De ez egy hazugság, ez egy ördögi gondolkozásmód. Ez nem igaz, ha te helyeden állsz Krisztusban. Ha te elfogod a hatalmi helyedet. Ha te Istentől hallasz és azt megcselekszed, senki és semmi nem állhat ellened. Isten munkáját nem az ördög akadályoztatja, hanem a keresztények. Azáltal, hogy nem foglalják el a helyüket. Azáltal, hogy helytelenül gondolkoznak, és azért helytelenül hisznek. Ez nem vád feléd vagy felém, hanem egy felszólítás, hogy változzunk meg. Szálljuk oda magunkat Isten igényének. Mert nincs más, ami győzelemben vinne téged és engem. Csak az, ha odaszálljuk magunkat az igényének, és az ige uralkodik felettünk. Uralkodni kell az igének felettünk. Sátán pedig le van győzve, nem képes ellenállni nekünk. Győztesek vagyunk Krisztusban. Halleluja! Ha egy magasabb rendű életet szeretnél, akkor az elmédet egy magasabb szintű dolgra kell helyezned. Ugye a Kolossze 3.2 mondja azt, hogy az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mit jelent ez? Hogy neked egész nap a mennyországról kell gondolkoznod? Nem azt jelenti. Azt jelenti, hogy neked egész nap helyesen kell gondolkoznod. Csak akkor lesz helyes a beszéded, a szavaid és a hited, ha helyesen gondolkozol. A hit a szívedbe, az elméden keresztül jut be. Most is, amikor hallgatod a prédikációt, hallgatod az igét, hogy kerül ez be a te szívedbe? Az elméden keresztül. Vannak esetek, kivételes esetek, amikor szellemből szellembe, hitből hitbe szólunk, ugye mindenféleképpen, de az elméd az ajtó, amin keresztül ez bejut. Pál apostol nem hallgatta a tanításokat, ő kijelentésből kapott sok mindent Istentől. Ez egy különleges dolog. De te és én hallgatjuk a tanításokat, hallgatjuk az igét, hallgatjuk a prédikációkat, olvassuk a Bibliánkat, és így az elméken keresztül bejut a szellemünkbe, a szívünkbe. Ez az út. Az elméd tökéletesen meg kell újuljon Isten igéje által. Amit a Krisztus nélküli életedben éltél és tettél, azt azzal töltötted, hogy megtanulj helytelenül gondolkozni. Mondom neked, amíg nem kerültél ide a gyülekezetbe, addig az ördög kiképzett téged arra a világban, hogy hogyan kell rosszul helytelenül gondolkozni. Amint bekerültél a gyülekezetbe, elindultál az úton. Ön az úton most is rajta vagy, és haladsz a teljesség felé. Sok keresztény látok, akinek sok igei ismerete van, de a rendszer, amiben gondolkozik, az nem újult meg. Pedig csak akkor fogod Isten tökéletes akaratát meglátni az életedre, hogyha megújul a gondolkozásmódod. Efézus 4.23 azt mondja, hogy megújuljatok pedig a ti elmétek szelleme szerint. Az elmét szelleme szerint megújuljál. A bővített folytás szerint így hangzik. Igen, gyom, ezt olvasom, bizonyára az nincs előtted, hogy te is tudnád velem olvasni. Folyamatosan, állandóan újítsátok meg a ti elmétek szellemét azáltal, hogy egy megújult gondolkozásbeli és szellemi beállítottsággal vagy magatartással álltok. Folyamatosan, állandóan újítsátok meg az elmétek szellemét, írja az ige nekünk. És nincs az zárójelben, hogyha már 3 éves keresztény vagy, akkor neked ezzel nem kell foglalkozni. Ha már teljes férfi korra jutott a 3 év után a gondolkozás módodban, nincs ott. Sokszor a pusztaság az a bensőnben van. Ha te ki vagy száradva, nem vagy boldog, ki vagy merülve, el vagy csigázva, és a te belső életed egy pusztaság, a gondolatvilágod és a magatartásod nem helyes, akkor te pusztaságban élsz. Te előadhatod magad külsőleg szépen, hogy te belül milyen jól érzed magad, és tudod magadnak a képet festeni másik előtt, hogy te mennyire szellemi vagy, de így becsapod saját magadat. Tudod, az alázatos szívű az helyesen ítéli meg a saját helyzetét Isten előtt. A képességeit is, és azt is, hogy hol van a hitben, és hol áll. És neked nem kell letagadnod a fájdalmakat a testedben, nem kell letagadnod, hogy nincs túláradó bankszámlád, nem kell letagadnod a látható dolgokat, nem kell azt mondanod, hogy ezek nincsenek jelen az életemben. Neked azt kell mondanod, hogy Isten igéje mond, hogy én áldott vagyok, én győztes vagyok, én gyógyult vagyok, én erős vagyok. Az emberek nem gondolkoznak így. Miért? Mert sokszor a láthatók és a körülményekre tekintenek. Pedig ha csak őszintén megnézed valóban most a saját helyzetedet, és most itt ebben a teremben saját magadba néznél egy picikét, vagy magadra néznél, akkor láthatod azt, hogy te mennyire áldott vagy. Mert van itt egy gyülekezet, van egy közösség, ahol megtanítják neked Isten igéjét hétről hétre. Minden héten eljöhetsz ide ingyen, és felépülhet és felnövekedhet. Áldott ember vagy. Tudod, mennyi milliónyi, milliárdnyi ember van kint a világban, akiknek nincs meg ez a lehetőségük? Én nem mondd azt, hogy te nem vagy áldott. Te igenis áldott vagy. És ha még meglátod Isten igéjében azt a teljességet, ahol Isten téged belehelyezett, akkor örvendezés kiáltozó, hogy hallelúja, áldott vagyok! Hallelúja! Gyerünk, tűzben kell égnetek! Tűzben! Áldott vagy. Amit be tud fogadni az elméd, abban hinni is tudsz. Föl kell emelned a látásodat. Ide. Mi folyik most a bensődben? Ez itt a nagy kérdés. Ezt határozza meg az idődet a pusztaságban. Ezt határozza meg azt, hogy 11 nap lesz, vagy akárhány nap, vagy pedig évek, amíg a száraz kietlen helyen leszel. És hadd mondjak neked valamit a pusztaságról. Az embereknek sok keresztény sajnos hamis hite van. Azt gondolják, hogy ott mennyire nagyon hitben állnak. Mert történnek velük jó természet fölötti dolgok Istentől, és ez csodálatos dolog. De tudod-e, hogy a zsidók a pusztaságban csodákat láttak és éltek meg? A A természet fölötti mannát ették. A természet fölötti vizet itták a sziklából. A tíz csapást látták korábban Egyiptomban, és látták a tengert ketté válni. És tűzoszlop volt felettük éjjel, és felhőoszlop volt felettük nappal. És Istennek a csodáiban éltek és jártak. Így van? És mégis elhullottak a pusztában. A teljességnek a helye az az a hely, ahol Isten téged belehelyezett. Jó dolog az, hogy vannak csodáid és megtapasztalásaid, dicsőség Istennek. De van az a hely, ahol neked több van, mint elegendő. Ahol túlcsordulsz. Halleluja. Van erre egy látásod? Ha nincs, a mai napon kapsz erre egy látást. Amikor nem azon gondolkozol, hogy jaj, ki lenne az, aki befizetne engem Izraelbe, hanem azon gondolkozol, hogy jaj, ki legyen az, akit én befizetek Izraelbe. Ez az a hely. Amikor nem azon gondolkozol, hogy vajon Isten kit fog használni, hogy megáldjon engem. Jaj, vajon milyen úton fog, milyen csatornán fog engem Isten megáldani. Hogyha teljesség helyén vagy, akkor azon gondolkozol, hogy olyan Isten mit akar tőlem, hogy én kinek adjak, mit adjak, és mennyit adjak, és hogyan tudok áldást tenni más számára. Ez a teljességnek a helye. És ezért mondja Jézus azt, hogy jobb adni, mint kapni. Mert amikor te ezen az adás helyén vagy, akkor a túláradásnak a helyén vagy. Jó dolog kapni, dicsőség Istennek. Én örvendezek mindig, amikor valamit kapok, bármi legyen az. És nagyon jó dolog ez. De még több dolog adni. Halleluja. Ráadásul, amikor én adok valamit, akkor az a számomra egy nagyobb áldás, mint annak, aki azt kapja. Miért? Mert én annak a sokszorosát fogom aratni. Adok egy 10 egységet valakinek, akkor az neki egy 10-es áldás, ugye? Én a 10-nek a sokszorosát fogom aratni. Halleluja. Nekem a nagyobb áldásra adhatok. Tudsz-e így gondolkozni? Mersz-e így gondolkozni? Hogy autókat ajándékozol oda azoknak, akiknek szükségük van a szolgálat munkájára, autóra. Jaj, csak a számáimat tudnám kifizetni, pásztor. Nem tudod, milyen helyzetben vagyok. Nem tudom, milyen helyzetben vagy. Isten tudja ezt, és nem vagyok a helyedben, ez így van. De azért prédikálok ma erről, hogy felkavarjam az érzelmeidet. Hogy ne süllyedj bele az önsajnálatba. Hogy ne süllyedj bele abba, amit úgy hívunk, hogy önsajnálat. Ez egy nagyon-nagyon veszélyes ellenség, amikor sajnálod magad és a saját sebeidet nyaldosod. Ez egy nagyon-nagyon rossz dolog. Meg kell ismerned őt. Őt személyesen. Most amikor erről beszélek, hogy meg kell ismerned őt, akkor arról beszélek, hogy meg kell ismerned a személyt. Amikor a Bibliádat olvasod, vagy a tanítást hallgatod, ugye akkor ismeret jut el hozzád, és a betűt látod, és a betűt olvasod, amikor a Bibliádat olvasod, de nagyon jól tudjuk azt, hogy a betű önmagában megöl, a szellem viszont megelevenít. Tehát neked nem csupán a betűt kell megismerned, az igéket, hanem meg kell ismerned a szemét, aki azt a betűt adta neked. Az írott ige, ugye, amit logosznak nevezünk, az önmagában nem él. Ha van egy Bibliád a polcra föltéve, az nem hoz sok áldást neked. Sőt, még az asztalodban kinyitva, akkor sem hoz neked sok áldást. Viszont amikor kimondod az igét, akkor az ige élővé válik a te számodra. Az a réma ige, és akkor Istennek van valami anyag, amivel tud dolgozni. Mert te kimondtad az ő igéjét. Meg kell ismerned őt személyesen. Valaki tud igéket ismerni, akar mondani, tud igéket idézni, és mégis arrogáns, és mégis kevés, és büszke, és mégis felfúvalkodott, és türelmetlen, pedig tudja az igéket idézni 100 számra. Miért van ez így? Mert igazából nem ismerte meg őt. Ismeri a betűt, de nem ismerte meg őt, aki a betű mögött áll. A szellem megelevenít. Hogyha ismered őt személyesen, akkor sokkal könnyebb szeretetben járnod. Mert tudod azt, hogy ő hogyan viselkedne abban a helyzetben, amiben te éppen vagy. Ezért őt kell megismerned. Természetesen a betűn keresztül ismered meg őt többek között, hogy tanulmányozod a betűt, de a szellem által neked az eleven kell legyen. Lehet, hogy sok ige ismereted van, és azt mutatod mindenki felé, de otthon türelmetlen vagy a gyermekeddel, és türelmetlen vagy az anyósoddal. És bocsássátok meg a kifejezést, de lehet, hogy bunkó vagy a férjeddel, vagy a feleségeddel otthon. Tudod, nem attól szemlenni valaki, hogy a gyülekezetbe felemelt kézzel Istent imádja és dicsőíti. És egy jó képet fest saját magáról. Annyira vagy szellemi, amennyire otthon a családodban szellemi vagy. Semmivel sem vagy felnövekedettebb. Amennyire otthon tudsz viselkedni, az a maximum, ahova el tudsz jutni. Úgyhogy nagyon figyelj oda arra, hogy otthon hogyan viselkedsz. Amikor senki nem lát. Amikor nem lát a pásztorod. Meg nem lát az, aki melletted áll. Amikor csak Isten lát téged. Legyél őszinte magaddal. Mert be tudod csapni saját magadat, hogyha erről helytelenül gondolkozol. És ugye tudjuk az 1 Korintus 13-ból, hogy mit él az ismeret szeretet nélkül. Hogyan lehet ezt megváltoztatni? Még mindig erről van szó. A mindenki által sokat ismert ige a Római Levél 12.2-ben azt mondja, és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata. Amen. Most fel fogom ezt olvasni a bővített fordítás szerint, ami háromszor ilyen hosszú, úgyhogy kérem a türelmeteket és a figyelmeteket, és nagyon figyeljetek. Ne váljatok hasonlóvá ehhez a világhoz, e korszakhoz, amely a külső felületes szokásai szerint van alakítva, és azokhoz illeszkedik, hanem alakuljatok át, változzatok meg a ti elmétek teljes megújítása által, annak új eszméi, új állásfoglalásai által, hogy bebizonyíthassátok magatoknak, mi az Istennek jó, elfogadó és tökéletes akarata. Sőt, még azt a dolgot is, ami jó, elfogadható és tökéletes, a ti számotokra az ő szemében. Amen. Hú, hosszú, ugye? Bizonyára nem írtad ezt föl, és tényleg ez a nagy körmondat. Ha van lehetőséget, hallgass ezt az igét vissza, és elmélkedj ezen. Egy másik folytás azt mondja, hogy újítsd meg az elmédet Isten szavaival. Elméd megújítása nélkül nem tudod felfogni, hogy mi Isten akarata. Elméd megújítása által nem fogod meglátni azt, hogy mit tett érted Krisztus a Golgotai keresztfán, az ő halálában, feltámadásában. Az ige egy tükör, ahogy szoktuk mondani, de olyan vagy, amilyennek le van az írva a Bibliában. Azaz soha nem kellene azt mondanod, soha, hogy nem tudom, hogy mit tegyek. Mert a Biblia azt mondja rólad, hogy Krisztus értelme van benned. A Biblia azt mondja rólad, hogy a szellem teljessége van benned, és elvezérel téged minden igazságra. Soha nem kellene azt mondanod, hogy olyan összezavarodott vagyok. Nem tudom, mit csináljak. Lehet, hogy a fejedben nem tudod, de hogyha vennéd az időt, a fáradtságot, és a fenekedet, és leülnél, és odafigyelnél a szellemedben, ahol tudod, hogy mit kell tenni, akkor meg tudnád a fejedben is. Meg kell tanulnod a szellem hangját meghallani a bensődben, a bizonyosságot. Enélkül soha nem fogsz eljutni arra a teljességre, amiről ma prédikálok. Ha nem tanulod meg a szellem vezetését, ha nem tanulod meg a szellem hangját követni, és megcselekedni azt, amit ő mond, nem fogsz eljutni arra a teljességre. Életbevágóan fontos a keresztény embernek Isten által vezetve lenni. Ha mondhatnék három dolgot, vagy négyet, ami a legfontosabb dolog a keresztény ember számára, ez biztos, hogy benne lenne az első háromban. Hogy Isten szavát meghallani, és megcselekedni azt, amit ő mond. Miért is? Mert Jézus mondta ezt. Amikor hozta ezt a kősziklás példát, meg a viharos példát, a siker emberéről beszélt, tehát azt mondta, hogy aki hallja és megcsinálja a beszédeket, az bölcs. Milyen a bolond? Aki hallja és nem cselekszi meg, az a bolond. Neked hallanod kell Istentől. Hallanod kell azt, hogy milyen döntéseket hozzál. Az ige kell meghatározza a gondolatvilágodat. Nem a tapasztalataid, nem az elmúlt éveknek a tendenciái, nem a körülményeid, nem az érzékelhető dolgok. Csak így tudsz hitben járni a láthatók ellenére is, ha te megalapoztad magad a gondolataidban, és megalapozod magad a szívedben Isten igé felől. Csak azért, mert ide jársz minden vasárnap, és hallgatod az egyórás tanításokat, nem fog megváltozni a gondolkozásmódod. Ez egy alap dolog. Az, hogy valaki hűségesen, minden héten rendszeresen gyülekezetbe jár, ez nem egy extra dolog. Ez a legalapabb dolog, testvérem, ami létezik Krisztusban. Ez a legalapabb dolog, legtermészetesebb dolog kellene legyen. Nem kell a melkasodat felhez, hogy jó, én minden héten itt vagyok. Ez a legminimumabb dolog, nem a full extrás teljesség. Napi tevékenységednek a része kell legyen az, hogy Isten igéjével foglalkozol. És amikor itt vagy vasárnap, ez egy ünnepnap. Dicsőség Istennek. Itt Istent imádjuk, dicsőítjük. Néhány embernek a gyülekezetben a dicsőítés alatt nem tudom, mit vajlódik le benne. Mert mintha depresszióban lenne. Fejét lehajtva az örvendező daloknál is szomorúan néz maga elé. Miért? Hisz egy ünnepnapon vagyunk itt. Ünnepeljük Jézust. Dicsőség neki, hogy az ő áldásainak teljességében járhatunk. Senkit nem ítélek meg, nehogy félreértse. Bárki attól nem lesz szellemi, hogy felemeld a kezed és könnyeket hullat. A szívedet nézi Isten. Viszont a viselkedésed, a látható dolgok elárulnak valamit arról, hogy mi van benned. Azt gondolják egyesek, hogy nekem te pásztor nem mondnál, hogy hogyan imádom Istent. Úgy imádom, úgy dicsérem, hogy akarom. De a Biblia nem ezt írja. Hát a Biblia azt írja például az imádságról, hogy neked helyesen kell imádkoznod, hogy legyenek eredményeid. Így van? A Biblia azt írja a dicsőítésről is, neked úgy kell Isten dicsőítened, hogy ezt a Biblia mondja, nem ahogy te akarod. Úgy is csinálhatod, úgy is teheted, és olyan lesznek eredményeid. És már pedig, mikor az egész gyülekezet örvendezik, az egész gyülekezet örömben van, és háladásban, és dicsőítésben, akkor neked el csatlakoznod kell, hogy a szellem egységében felemelkedjünk. Egyképpen gondolkozzatok, írja a korintusi gyülekezetben, a gyülekezetnek Pál apostol. Egy legyen a mentalitásotok, egy legyen a gondolkozásmódotok, ugyanaz legyen, egységben. Nem arról van szó, hogy neked vigyorognod kell állandóan, és mutatni azt, hogy te milyen szellemi vagy, hanem arról van szó, hogy kell legyen egy személyes kapcsolatod Istennel egész héten. Egy bensőséges kapcsolat, és amikor ide jött vasárnap a gyülekezetbe, akkor nem azzal kell elteljen az első fél óra, hogy valahogy ráhangolódj az alkalomra, hanem azzal telik el az első egy perc, hogy mikor kezdünk már, és mikor emeltem fel a kezemet Istenhez, és mikor örvendezhetek már. Tudom, nagy különbség. A sok keresztény úgy jár a gyülekezetbe, és úgy van itt jelen, mindenfelé az országban és a világban, hogy kell nekik egy fél óra, egy óra, mire bemelegszenek, és ráhangolják magukat Istenre. Azt mondod, hogy jó, alig váltam a vasárnap, hogy újra feltöltődjek. Valóban sokak számára ez így van. A csecsemőknek és a gyerekeknek. De a felnőtt keresztény az érett ember, az egész héten ebben van. És az imádata az egy túlcsordulás itt a gyülekezetben, a szentek közösségében. Ébresztve. Kettő Korintus 10-öt azt mondja, lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejteni minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Mit mond ez az ige? Egy másik fordítás szerint így hangzik. Engeded, hogy Isten igéjének az ereje megváltoztassa saját akaratodból lerontva okoskodásokat és képzelődéseket, amelyek felmagasztalják magukat Isten ellen. Halleluja! Ha nem teszed ezt, testi maradsz, és egy átlagos hívő. Minél inkább testi vagy, annál inkább fogsz rossz döntéseket hozni. És egy-egy rossz döntés akár évekre visszavethet téged. Minél inkább szellemi vagy, minél inkább Isten szerint gondolkozol, annál inkább fogsz helyes és jó döntéseket hozni. És ez meggyorsítja az utadat. Halleluja! Meggyorsítja az utadat. Miről is beszélek? Sok példát lehetne hozni, de például egy rossz iskolába iratkozol be, és egy rossz szakmát tanulsz, nem azt, amit kellett volna, akkor ez évekre előre meghatározhatja az anyagi bevételeidet és az egzisztenciádat. Ugyanakkor csak azáltal, hogy egy jó szakmát tanulsz, és egy jó munkahelyet tudsz szerezni magadnak, csak ezáltal sokkal könnyebbé vált az életed. Hozzak egy másik példát, ez egy kicsit érzékenyebb. Belekerülsz egy rossz kapcsolatba és egy rossz házasságba. Ez évekre visszavethet téged. Ugyanakkor, ha belekerülsz egy Istentől rendelt jó kapcsolatba, csupán az, hogy az az illető a házastársad, csupán ez önmaga, ez áldásokkal tud téged betölteni. Mert egy olyan helyen vagy egy olyan emberrel, egy olyan közösségben, ahonnan átragad az ő szemete, te rád. És ez meggyorsítja az utadat. Halleluja. Az új teremtésnek a legnagyobb áldása, hogyha a megigazultságban van megalapozva, és egy megigazultság tudatra tett szert, hogy ő tudja azt, hogy ki ő Krisztusban. Ez a legnagyobb áldás. A megigazultság tudat magabiztosság tesz, hogy te Istenhez tartozol, és semmi nem állhat neked. Ennek ellenére sok keresztény bűn tudatban van. Abban a tudatban van, hogy ő bűnben van. Abban a tudatban van, hogy ő gyenge. És gyengeség tudatú sok keresztény. És félelem tudatú sok keresztény. És elutasítottság tudatú sok keresztény. Nemzedékek óta. De ez itt ma megtörött feletted. És elvégeztetett. Az az ige idő, hogy volt, van vagy lesz, ez a legnagyobb segítőd az életben, vagy a legnagyobb ellenséged lesz az életben. Hogy megtanulod azt, hogy mit tett érted Krisztus. És hogy milyen ige időt használj saját magaddal kapcsolatban. A testi gondolkozásmód egyébként nem más, mint azáltal élni, amit látsz. Amikor testiségről beszélünk, hogy a Biblia testiségről ír, akkor legtöbbször arra gondolunk, hogy ez egy magatartás forma. Ez egy viselkedés forma. De igazából a testiség az először inkább egy gondolkozás forma. Mert annak a következménye az, hogy te hogyan viselkedsz. És amikor szellemi emberekről beszélünk, akkor arra gondolunk, hogy azért szellemiek ők, mert a szellemi módon viselkednek. Ez így van, de miért tudnak szellemi módon viselkedni? Mert szellem szerint gondolkoznak. A szellem által gondolkoznak, úgy gondolkoznak, mint Isten. Ugye nem vagy még fáradt, bírod ezt hallgatni. A szellemi gondolkozásod azt jelenti, hogy úgy gondolkozni, mint maga Isten. Ha hústest szerint gondolkozol, akkor a szeret téged kétségekben látni, és szeret kritizálni másokat. És szeret rámutatni másnak a gyengeségeire. Amikor szellem szerint gondolkozol, akkor a másikban mindig azt keresed, és arról beszélsz, és arról teszed bizonyságot, hogy milyen jó dolog van ő benne. Nem pedig a hibáira mutatsz rá. Mindig, amikor más embereknek a hibáira rámutatsz, valaki más ember előtt, mindig a hústestben való gondolkozásodnak az eredménye ez. És nem szeretetben jársz. A hústest gondolkozású emberek azok szeretnek másokat kritizálni. Pedig gyűlöli azt, amikor őt éri a kritika. Pont fordítva kellene, hogy legyen. Szeretned kellene azt, amikor építő jellegű kritikát kapsz. Nem elítélő kritikát, hanem építő jellegűet. Hústest mindig irigykedik, mindig féltékeny. Azt mondja a másikról, hogy ez biztos összelopta. Azért van neki. Összelopkodta. És azt mondja, hogy te soha nem fogsz ide eljutni erre a teljességre. A szellem pedig azt mondja, hogy te képes vagy rá, neked is lehetséges ez. Te vagy a következő. Amen. Ha testi módon gondolkozol, soha nem leszel elégedett. És be is fejezném most itt lassan, de van még bennem valami, egy történet, amit én nagyon szeretek. Amikor is Ábrahám hajlandó lett volna arra, hajlandó volt arra, hogy feláldozza fiát, Izsákot, a Mórián. Másfél héttel ezelőtt ott álltunk azon a helyen egy pár emberrel, ami a világ közepe, Jeruzsálem közepe, De a történetet mindenki ismeri, Isten próbára teszi Ábrámnak a hitét, azt mondja neki, hogy az ígéret gyermekét, aki felől olyan sokáig hitben álltál, öld meg, áldozd felé, én érettem. És akkor az ember gondolkozik azon, hogy hogy volt erre képes Ábrahám? Igazán őszintén belegondolsz ebbe, hogy lehetett hajlandó erre Ábrahám, hogy a saját fiát feláldozza Istennek, Istenért. Azt olvassuk, a 1 Mózes 22-ben van ez leírva, nem olvasom most fel, mert akkor nagyon elhúzódik az időnk. Azt látjuk ott, hogy Isten ezt megparancsolta neki, és ez egy háromnapos út volt még, ahol lakott Ábrahám, hogy eljusson arra a helyre. Azt írja az ige, hogy azonnal hajnalba fölkelt Ábrahám, és elindult erre az útra, hogy feláldozza a fiát. Mikor ezt olvastam pár héttel ezelőtt, vagy pár hónappal ezelőtt, akkor ezen elgondolkoztam, hogyha valami ilyesmi dolgot kéne nekem tennem, és háromnapos útról van szó, biztos nem kellek föl hajnal. Ha elhúzom azt legalább 9-10-ig, addig is itt vagyok a fiammal, és hát minden inkább elhúzom az időt, hogy kiteljen ez az idő. De Ábrahám nem így tett. Miért volt képes Ábrahám ezt megtenni? Miért Ábrahám hite a mi példaképünk? Miért Ábrahám féle hit van bennünk? Azért, mert ő helyesen gondolkozott erről a dologról. Azért, mert ő úgy gondolkozott, mondja nekünk a zsidó levél, hogy Isten mond nekem valamit, én ezt megteszem, és pont. És nem variálok az elmémben. És nem tekintek a láthatókra, és nem tekintek az érzékelhetőkre, nem tekintek arra, hogy nekem ez mibe kerül, hanem megteszem. Mert tudom, hogy Istennek ez valami terve van, és ez csak jó lehet a számomra. És aztán elindult, ugye a történetet ismerjük, megkérdezte a gyermek, hogy ki lesz az áldozat, és hol van az áldozati bárány, nem mondta Ábrahám azt, hogy te vagy a fiam. Azt mondta neki, Isten majd gondoskodik az áldozatról. Aztán ugye oltárt épített, föltette a fiát, és kész lett volna arra, hogy levágja őt. Akkor szólt ugye az angyal, és a történetet ismerjük. Miért volt Ábrahámnak ilyen hite? Azért, mert nem volt beszennyedve az ő hite hiteszenséggel. Az ő hite tiszta volt. De miért? Mert helyesen gondolkozott. A mi elménkben úgy van ez a történet, mint hogy a hollywoodi filmek lerajzolják előttünk, vagy lefestik, meg a gyermekeknek szóló rajzfilmek. De amikor Isten szól Ábrahámnak, akkor Ábrahám elkezd izzadni, és térdre esik, és jaj, Istenem, csak ezt ne, bármit, Uram, megteszek, csak ezt ne, és akkor hosszú-hosszú órás vívódáson keresztül végre valahogy Ábrahám ráveszi saját magát arra, hogy végül is elinduljon, és így van ez a kép előttünk, de nem így történt. A Biblia nem ezt írja. Ábrahámnak azért volt a hite erőteljes, mert helyesen gondolkozott. És a zsidó levél kijelenti, úgy gondolkozott, hogy Isten képes az ő fiát föltámasztani a halálból is. Ő így gondolkozott, tehát helyesen gondolkozott, és mivel helyes volt a gondolkozásmódja, ezért a hite nem volt beszennyezve kétségekkel, hite nem volt beszennyezve félelemmel, hite nem volt beszennyezve kilátástalansággal, hite nem volt beszennyezve kérdésekkel, hogy de hát akkor mi lesz, hogy lesz? Hanem helyesen gondolkozott, ha ezt kell tennem, megteszem, ha Isten ezt mondja, megteszem. Legtöbbünk, hogyha Isten szólna valami hasonlót, mondjuk nem ilyen dolgot, de valami jelentőség teljes dolgot, legtöbbünk fontolóra se venné azt, hogy azt megtegye. Mert úgy gondolkozunk, hogy de hát ez biztos nem Isten mondta. Nem lehetséges, Isten ilyet kér tőlem, hogy ekkora összeget adományozzak valakinek, hogy adjam oda az új öltönyömet valakinek, hogy valakit áldjak meg egy autóval. Hát nem lehetséges, hát most kaptam azt az autót, és variálsz, és gondolkozol, hogy lehetséges az, hogy Isten azt mondja, hogy tankoljam tele az ő autóját. Hát az én autómat is elég bírom megtankolni. Legtöbbünk fontolóra se venni az elméjében azt, amit Isten mond, és ezért a hite nem tud működni. De Ábrahámnak a hite, az tiszta volt, pedig sokkal-sokkal kevesebb ismerete volt Istenről és a Bibliáról, mint az az igéről, mint neked vagy nekem. Mi az a nemzetét vagyunk, amikor kijelentések ezer számra érkeznek hozzánk. Ábrahámnak nem volt Bibliája. Ábrahám nem hallgatott prédikációkat minden héten. Mégis ami hite volt, az tiszta volt. Tehát nem arról van szó, hogy neked hatalmas-hatalmas hitet kell kiépítened, persze erről is, hanem arról van szó, hogy ami hited van, az használd, az legyen tiszta, az legyen kétségek nélküli, az legyen olyan, ami erőteljes, amiben nincs félelem. Halleluja. Legyen ismereted nagy, legyen ismereted a betűből nagy, a szellem által, ismerj sok igét, és ismerd meg őt. Gondolkozz az ő szíve szerint, és gondolkozz úgy, de ne gondolkozz úgy, hogy mi lesz, ha ráteszem valakire a kezem, és az nem gyógyul meg. Ne így gondolkozz, hanem úgy gondolkozz, hogy mi lesz, ha ráteszem arra az illetőre a kezem, és meggyógyul, mit fogok kezdeni a sok emberrel, aki érdeklődőként utána hozzám jön, meg ahhoz az emberhez. Mi lesz akkor a sátán hordáival, hogyha az az ember meggyógyul, és ki kell a tolókocsiból? A sátán hogy meg fog ijedni, mikor a vaknak a szeme megnyílik? Mikor kinő a csonka kéz, és éppé válnak a derékfájósoknak a szívfájdalmasok, és a daganatosok meggyógyulnak, a daganat eltűnik. Mi lesz akkor? Sátán hogy összefogja a térdeit koszogtatni? Halleluja! Így gondolkozz, és ne úgy, hogy mi lesz akkor, ha nem. Mi lesz akkor, ha csak csődöt vallok? Isten ígéje soha nem vall kudarcot. Halleluja! A te hited legyen helyes, igei és bibliai, és kérlek benneteket álljátok fel most. És imádkozzatok velem együtt, kövessetek ebben az imában. Elme gondolatok, hatalmat veszek felettetek. A Jézus nevében. Jézus nevében megparancsolom, hogy a félelem és hitetlenség gondolatai helyett azokat a magasabb gondolatokat gondold, amik Isten gondolatai. Azokat a magasabb utakat járd, amik Isten útjai. Drága Jézusom, hatalmat vettem az elmém felett. Mint a főpapom, a kezedbe adom azt. Hízd meg az elmémet a szent vérrel, és te elevenítsd meg az elmémet. Add nekem a te gondolataidat, mert én azokat a magasabb gond akarom gondolni, amik a te gondolataid. Nyisd meg az én elmémet, lehelj rá a Szent Szellemed által. Olvasd bele az én elmémet a tiédbe. Hadd forjon össze az én elmém a tiéddel. Hogy a te gondolataidat gondolhassam mindenkor. A szellemem szemeinek megparancsolom, hogy lehújjon róluk a lepel Jézus nevében, és lássanak. A szellemem füleinek megparancsolom, hogy megnyíljanak és halljanak. Így teljes betekintést kapok Isten útjaiba, az ő szándékaiba, az ő terveibe, az ő gondolataiba és akaratába. Jézus hatalmas nevében. Amen. Dicsőség Istennek. Glória, halleluja. Halleluja.